jönnek hunkon. Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy Civil Rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a Civil Rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a Civil Rádió.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt a 117 perc délutáni magazin műsor a Civil Rádióban, nem csak háttérrádiózóknak, 2026. február 11-én. És még mielőtt belevágnánk a mai műsor ismertetésébe, két dolgot szeretnék kiemelni. Az első, hogy február 15-ig lehet még jelentkezni a felsőoktatásba azokra a képzésekre, amelyek majd szeptemberben indulnak, és mindenképpen ajánlom megfontolásra a közösség és civil tanulmányokat, mesterképzést az ELTE-n, amely a közösségi tanulmányok tanszéken zajlik, ott valósítjuk meg, tehát február 15 a határidő mindenki számára, aki még szeretne jelentkezni a felsőoktatásba. Ezen túl pedig civil farsang lesz majd a Civil Kollégium Alapítvány szervezésében február 13-án este 6 órakor kezdődik, és körülbelül 10 óráig tart majd, tehát két nap múlva a Romanoker Napházban Budapesten a Népszínház utca 31 alatt. Ide várnak mindenkit, aki szívesen megmutatná, hogy milyen ügy mellett áll ki, és hogyan küzd valamiért, vagy éppen valami ellen. Így szól a Civil Kollégium Alapítvány felhívása. Öltöz közéleti jelmezbe, mutasd meg, milyen társadalmi ügyek állnak közel a szívedhez, vagy éppen ellenkezőjeg, ki vagy, vagy mi ellen küzdesz. Tehát ide várnak mindenki sok szeretettel február 13-án este 6 órától. És akkor halljuk, lássuk, hogy mi lesz a mai közel két óra műsora. Első témákban Pár Ádámot hívjuk majd, a Méltányosság Politika Elemző Központtól politológus, aki egy új cikket írt, nem olyan régen, a kisállamiság politikájának a példájáról, egy irat a kisállamok nyomásgyakorló képességéről. Majd arról kérdezzük Ádámot, hogy hogyan lehet egy kisállam mégis szereplő a világpolitikai szintérben is, és hogy ezt hogyan érdemes megvalósítani. Szóval ez lesz az első témánk. Ezután ismétlés következik majd, egy január elejei interjút ismétlünk, 10 000 lépésből valóság, átadták a Bethesda Kórház új speciális járműveit, Kurja Timi, a Bethesda Gyermekkórház adományszervezője volt a vendégünk, tehát január elején. A Nem Oké országos kampányról is beszélgettünk két héttel ezelőtt, ez egy anti-bullying kampány, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a középiskolások hogyan kerülhetnék el a bántalmazást. Gerlóci Judit, a kampány alapítója és vezetője volt a vendégünk, ezt is ismételjük majd. Mit kell tenni a következő kormánynak a lakhatási válság megoldásáért? Ez egy érdekes kérdés, megjelent a lakhatási minimum, amely a 2026-os országgyűlési választásokra íródott, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközponttól Cirfusz Márton lesz majd a vendégünk. A lakhatási minimumot egyébként több civil szervezet kutatóközpont készítette, majd mindenre kitérünk az interjú során. Körülbelül 5 órától a felzárkózó települések programról fogunk beszélgetni. Sokszor kerül szóba itt a rádióban a Máltai Szeretett Szolgálat programja. Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője beszél majd arról, hogy 157 felzárkózó településen kézbesített segítő csomagot az óvodáskorú gyermekek családjának a Máltai Szeretett Szolgálat. Ez egy érdekes kezdeményezés, és a tanulságokról fogunk beszélgetni. Kórusok téli éjszakája lesz, február 21-én Tóth Árpád, a Csíkszerda kórus vezetője lesz majd itt velünk a vonalban. Ezután Horváth Emmával beszélgetünk, aki fúvós, Danubia Talent díjas és más jelentős fúvós teljesítményekről is. Szívesen kérdezzük majd őt, hogy ilyen fiatalon hogyan tudott elérni ilyen komoly eredményeket, ő lesz majd itt velünk a vonalban. Végül pedig sportrovatunkban február 22 a Magyar Parasport napja. Fogyatékosok országos diák verseny és szabadidősport szövetsége rendezi, Úr Anita a szervezet főtitkára beszél majd nekünk mindenről. Sok szeretettel köszöntöm tehát Önöket még egyszer itt a 117 percben. A hangmester ma is Petik András, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, a mikrofonnál pedig Dudok Dávid, Péter Fiferinek pedig jobbulást kívánunk. Tartsanak velünk!
114, 115, 116.
117 perc.
A kisállamiság politikájának példája, ez a címe Pár Ádám legújabb cikkének, a Méltányosság politika elemző központ munkatársának legújabb írását olvastuk nem olyan régen. Ezzel kapcsolatban kérdezem őt a következő percekben. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok!
Nagyon érdekes ez a felvetés, hogy a kisállamok hogyan tudnak szerepelni a világpolitikában, és talán, hogyha jól látom ebben a cikkben, akkor sikerült olyan példát találni, amely erre leginkább valamilyen útmutatással irányulhat, Cavour politikáján keresztül.
A Méltányosság politika elemző központ mindig is törekvésének érezte, hogy a politológiai példákat keresse a történelemben is, és miután napjainkban úgy érzékeltük, hogy a kisállamiság, a szuverenitásnak a kérdése az láthatóan egyre inkább egy politikai diskurzus formáló erővé válik, ezért úgy gondoltuk, hogy megnézzük a 19. században, hogy akkor milyen lehetőségei voltak egy kisállamnak, és a Szárd-Piemonti királyság, illetve annak miniszterelnöke Camillo Cavour volt az, akit választottunk. Méghozzá azért, mert Graz Gusztáv Nak Bethlen István hívének volt egy tanulmánya a magyar szemlében, pont Cavournak a politikájáról, és hát ugye a Horthy korszakból sejteni lehet, hogy ez nem egy teljesen önzetlen, öncélú elemzés volt, hanem a Szász-Piemonti királyságnak a kisállami politikájában Gratz egy lehetőséget, egy példát látott arra, hogy mit kellene Bethlen Istvánnak a saját korában csinálnia a nemzeti célok megvalósítása érdekében. És tulajdonképpen arról szólt ez, hogy egy kis állam az nem viselkedhet hebehúrdján a nemzetközi erőtérben, tehát a szuverenitás védelme mellett nem tehet meg olyasmit, amit mondjuk egy nagy hatalom megtehet, ugyanakkor vannak bizonyos eszközei, melyekkel képes lehet lavírozni a nagy hatalmak között, egyikük másikuknak a szimpátiáját hát maga felé hajlítva.
Alapvetően tehát arról van szó, hogy az alkalmazkodás egy úgy kialakult helyzethez jobb stratégia, mint az elszigetelődés.
Ez pontosan így van, mert Bethlen István idejében volt a magyar politikának egy olyan irányzata az akkori jobb oldalon, az úgynevezett fajvédő irányzat, amelyik nagyon is az elzárkózás politikáját képviselte, és például opponálta Bethlen Istvánnak a békülékeny, a népszövetséggel kiegyezésre törekvő politikáját. Na most nyilvánvalóan az 1920-as években Magyarországnak be kellett illeszkedni az akkori nemzetközi rendbe, és hirtelenjében a magyar királyság területe összezsugorodott, tehát ha úgy tetszik, akkor a kisállamiság kihívásával Bethlen épp úgy szembesült, mint korábban Camillo Cavour, akiről tulajdonképpen ez a tanulmány szólt, amit Gratz írt, és hát nagyon hasonló volt például a liberalizmusnak, meg a demokráciának is a viszonya. Ez is a méltányosság egy kedvelt témája, hogy a liberalizmus meg a demokrácia az a 19. században szembe került egymással, és a Camillo Cavour, amikor külpolitikai lépésekben kellett döntenie, akkor persze ő felhasználta az akkori, mondjuk úgy, hogy demokrata mozgalmakat, tehát mondjuk Garibaldinak a mozgalmát, tehát felhasználta ezeket a népi erőket a saját politikája érdekében, de azért nagyon vigyázott arra, hogy ne provokálja sem az elitet, sem pedig a nagyhatalmakat. Tehát amikor például Garibaldi elindult Róma elfoglalására, az nyilvánvalóan az egész katolikus világot fölháborította volna. Camillo Cavour pedig liberális politikusként nem engedhette meg, hogy elveszítse a Szász-Piemonti királyság, a pápaságot védeni kívánó harmadik Napóleon császár támogatását. Tehát ilyen módon Cavour, furcsa módon, de pont ő az olasz nemzeti egységnek az egyik képviselője, leszámolt az olasz nemzeti egységnek a másik ágával. Ugye néha a nemzeti mozgalmaknak vannak ilyen fura hát hajtűkanyarjai, vagy váratlan fordulatai. Úgyhogy igen, tehát Cavour tulajdonképpen egy pragmatikus politikát igyekezett vinni, pont úgy, mint saját korában a miniszterelnökök, akik a kormányrúdnál álltak. És hát lényegében véve sajnos, vagy nem sajnos, de ez a fajta alkalmazkodás a nagyhatalmakhoz, jelen esetben Franciaországhoz sokkal célszerűbb volt. Tehát a lényeg az, hogy egy kis állam miniszterelnöke nem tud akármit megtenni, hanem figyelembe kell venni, sajnos vagy nem sajnos, ilyen világos geopolitikai érdekeket, vagy akár ideológiai érdekeket.
ebben a kisállamiságot jellemző politikában mekkora szerephez jutnak az emberek, mondjuk így, tehát a társadalmi részvételnek mekkora szerepe van mondjuk egy ilyen sikeres külpolitikai manőverezésben vagy kormányzásban, ez mennyire összeilleszthető ez a két dolog?
Hát most ketté választanám a témát, mert egyrészt a 19. században, amikor az olasz nemzeti egység, meg általában ezek a nemzeti egységek megvalósultak, tehát mondjuk 35 német kisállamból lett egy nagy német császárság, vagy egy tucat itáliai kisállamból lett egy nagy, egész félszigetre kiterjedő olasz királyság, hát nyilván nem beszélhetünk demokráciáról. Az emberek úgy jelentek meg, mint a nemzeti szubjektum alanyai, tehát akikre hivatkozni tudtak a nemzeti mozgalmak, egységes Olaszországot, meg Németországot kívánó mozgalmak, de hát ahogyan említettem, ez nem jelentette azt, hogy a demokrácia szelleme érvényesült volna, és mondjuk a választójogot kiterjesztették volna. Tehát a polgárjogokat biztosították ezek a rezsimek, de a politikai jogokat már nem. Tehát mondjuk a választójogot nem. A 20. században, és most akkor ugye ugrok a betlemi Magyarországra, ami tulajdonképpen a fő témája volt Gradz Gusztáv tanulmányának. Szóval, hogy a 20. században meg nyilvánvalóan a választójog egyre inkább kiterjedt, kiszélesedett, a politikai mozgalmak egyre inkább teret kaptak, szocialista mozgalom, nőjogi mozgalom, mindenfajta mozgalom. Hát Magyarországon a konzervatív elit, amely Bethlen István képviselt, nyilván szemben állt ezzel. Tehát Magyarországon is az volt a helyzet, mint 70 évvel korábban, akár Olaszországban, hogy az elit nem kívánta politikai jogok kiterjesztésében részesíteni a társadalomnak az alsó rétegeit, és nyilván Gratz azzal érvelt, hogy hát a saját korára reflektálva, hogy ez nem így célszerű, mert akkor felelőtlen, vagy ma populistának nevezhető irányzatok, mozgalmak kerülnének hatalomra, és veszélyeztetnék a fennálló célokat. Szóval összességében véve azért az emberekre ezek a politikusok leginkább akkor hivatkoztak, mikor éppen a céljaikat meg akarták valósítani, aztán amikor megvalósultak, akkor igyekeztek őket letessékelni a színpadról.
Még egy utolsó rövid kérdésre is válaszra van időnk. Miért aktuális most ez a téma? Adhat-e mondjuk példát a mai Magyarország számára egy ilyen példabemutatása, hogyan lehetne ezt interpretálni?
Hát, azt gondolom, hogy annyiban adhat példát, amennyiben látjuk, hogy a mai magyar kormányzat megpróbál úgy politizálni a nemzetközi szintéren, hogy nincsen figyelemmel a nemzetközi játékszabályokra, tehát az a nemzetközi rendre, amelyet nevezhetünk akár egy liberális nemzetközi rendnek, nem igazán van figyelemmel, és sok esetben megpróbál úgy politizálni, mint hogyha nem is egy kis állam, hanem egy középhatalom lenne. Ami ugye veszélyes, tehát az a lényeg, hogy a mai kormányzatot lehet sok tekintetben konzervatívnak nevezni, legalábbis vállalja a konzervatív örökséget. Ugye szoktak hivatkozni Bethlen Istvánra is egyébként, mert a Bethlen István konzervativizmusától azért távol állnak abban a tekintetben, hogy Bethlen és Gratz óvtak attól, hogy Magyarország a saját súlyánál nagyobb szerepet vindikáljon magának. Tehát, hogy a nemzetközi rendbe be kell illeszkedni egy kis államnak, és annak megfelelően kell manővereznie, figyelembe véve a realitásokat. Ma pedig sok tekintetben nem a realitások figyelembevételét látjuk.
Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és mindezt elmondta nekünk. Pár Ádám volt a vendégünk a Méltányosság Politika Nemző Központtól. Új írásának címe a kisállamiság politikájának példája. Ezt meg lehet találni az interneten, és mindenkinek nagyon szívesen ajánljuk a figyelmébe. Köszönjük szépen még egyszer, további jó munkát kívánunk, és viszont hallásra.
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.
Ha én szél lehetnék, egy lányt megkereshetnék a világban, szétfújnám hosszú haját, port az útról merre jár, szaladnék nyomában. Jöttem hadlásalak, ismerj meg engem, eddig ember voltam, immár szél lettem. Égve szállok földhöz, nem köt semmi sem. Jöttem hadlásalak, ismerj meg engem. Én hoznám a holnapot, fölkelteném a napot, süssön rá fényesen. Árkon bokron követném, rossz kedvét messze vinném, fütyülnék az égben fel. Ha én szél lehetnék, egy lányt megkereshetnék.
117 perc.
Egy érdekes sajtóanyagot kaptunk, 10 000 lépéstől valóság lett, átadták a Bethesda kórház új speciális járműveit. A mostani vendégünk Kúria Timi, a Bethesda gyerekkórház adomány szervezője. Kezi csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Timi, meséljen arról, hogy majd aztán a mód is érdekes lenne, de hogy mi is a jelentősége, mikrobuszokról van szó, úgy annyit tudok, meg hát egy picit többet is, de azt szeretném, ha ön mondaná, hogy mi ez az új szolgáltatás, ami hát sok tekintetben a gyermekkórház működését kitágítja.
Nos igen, hát nálunk a Bethesda gyermekkórházban már jó ideje célunk, dédelgetett álmunk volt, hogy olyan akadálymentesített buszokat szerezzünk be, gyűjtsünk, amik kerekesszékes gyermekek szállítását teszi még könnyebbé, még kiszámíthatóbbá, illetve biztonságosabbá az egyes telephelyeink között, ahol az ő különböző fejlesztéseik, gyógyítókezeléseik, terápiák zajlanak. És tavaly nyáron úgy döntöttünk, hogy gyűjtést indítunk rá, amihez meglepő módon több mint 1700-an csatlakoztak, és így lett ez egy nagy közös álom, egy közös gyűjtés.
Milyen típusú csatlakozók voltak? Magánszemélyek, vagy nagy vállalkozások, változó, nagy cégek, politikai szerveződések, nem merek ilyeneket már kérdezni, szóval, hogy kik, akik adtak pénzt önöknek, vagy akikhez fordulni lehetett, és szívesen együttműködnek?
Hát azt tudom mondani tényleg, hogy egy ország ott össze. Tehát rengeteg magánszemély segítette a ügyünket, számos kis és nagy vállalat csatlakozott, voltak munkahelyi közösségek, illetve rengeteg nagykövet és támogató vállalta fel az ügyet, és karolta fel, és lett ez azt gondolom, hogy szívügyévé, hiszen gyakorlatilag bárki csatlakozhatott, az is, aki egy kis összeggel tudja támogatni a buszok beszerzését, az is, aki egy kicsit nagyobb összeggel tudott hozzátenni a közös célhoz, de az is hatalmas segítség volt nekünk, ha csak hírt adtak a felhívásról, és elmesélték, továbbadták a közös történetünket és a céljainkat.
Volt-e valamilyen stratégia, hogy az adományokat gyűjtötték, megkerestek-e célszemélyeket, kulcsfigurákat, vagy inkább sokkal inkább egyszerűen csak a társadalmi nyilvánosságra támaszkodtak? Volt-e ilyen stratégiájuk?
Voltak, intéztünk direkt megkereséseket, de hamar láttuk, hogy erre igazából nem volt szükség. A kampány zömében online terjedt, a közösségi médiában, illetve hírlevelekben, sajtóanyagokon keresztül juthatott el az emberekhez, és gyakorlatilag a 3 hetes kampány alatt azt láttuk, hogy folyamatos érdeklődés veszte a gyűjtést, aminek én személy szerint azt gondolom, hogy az egyik kulcs momentuma az volt, hogy személyes történeteken, valódi szülők, valódi gyerekeken keresztül mutattuk meg, hogy miért van ezekre a buszokra hatalmas szükség.
Ezek leírt anyagok voltak, Facebook posztok, vagy valamilyen videóanyagok készültek, szóval hogy képzeljük ezt?
Készítettünk néhány kisfilmet, nagyon rövid videós tartalmakat is, amiken keresztül bemutattunk egy-egy történetet, egy-egy szülő nehézségeit, illetve a fejlesztéseknek a hatalmas eredményeit és hatásait. Születtek Facebook posztok, illetve hangsúlyozom, számos nagykövet csatlakozott az ügyünkhöz, akik a saját platformaikon keresztül is megosztották a felhívást.
És ez, hogy képzeljük nagyságrendileg, hogy itt több autó, több ilyen mikrobusz átalakítása vagy megvétele történt, vagy egyet sikerült sokkal élhetőbbé, vagy sokkal működőképesebbé tenni ebből a tekintetben?
Igen, hát tavaly nyáron álmodtunk egy nagyot, és nem is titkoltuk, hogy nagyon szerettük volna, ha két buszt be tudunk szerezni, hiszen azt láttuk, hogy egyre nagyobb az igény, nő a gyerekek száma, illetve a fejlesztések gyakorisága is indokoltá tette, hiszen jelentősen megnehezítette azért a szervezést, a tervezést, a fejlesztéseknek a megtervezését és szervezését, úgyhogy indokolt volt kettő is, és hát messze túlszányaltuk az eredeti elképzeléseinket, hiszen nem csak, hogy meg tudtuk vásárolni, át tudtuk alakítani a két buszt, de azt látjuk, hogy a hosszú távú működtetését is biztosítani tudták az adományozóink és a felajánlóink.
Ez azt is jelenti, hogy mert feltételezem, hogy ilyenkor megindul ezeknek az eszközöknek a használata, meg beépítése a napi munkába, de hogy megsokszorozza a szükségleteket is, szóval, hogy van-e valami út, ami most reménykednek, hogy bővíthető ez tovább, vagy egyelőre ezeknek a pontos működését szeretnék elvégezni?
Igen, tehát, hogy a fejlesztések eddig is zajlottak, de hogy pontosan, amit az előbb említettem, a megnövekedett igény miatt éreztük, hogy kellenek olyan járművek, olyan eszközök, amik dedikáltan, kifejezetten ezt a feladatot tudják ellátni és betölteni, és szükségünk vagy akadálymentesített megoldásokra. Uh-huh. Ez a két busz, ez így a jövőben ezt a feladatot abszolút el tudja látni.
De az most nem, akkor korai még ez a kérdés, hogy várható ezeknek a bővülése, ezeknek a beépülése, és ezeken való öröm most akkor a legfőbb dolog, amit tenni lehet, azt jól értem.
Igen, az öröm az nagy volt decemberben, ugyanis ez egy hosszú folyamat volt, a buszokat be tudtuk szerezni, át tudtuk alakítani, minden követelménynek megfelelően. Ezek decemberben érkeztek meg hozzánk, és el is indultak már első útjukra, úgyhogy üzemben vannak.
Tehát akkor itt az elején vagyunk ennek a programnak. Igen. Minden esetre nagyon izgalmas, és hát el tudom képzelni, hogy milyen örömöt jelent azoknak a családoknak a körében, ahol érintettek vannak gyerekek, mert ugye itt a gyerekeknek a szállítását említette ezt, akik ott gyógyulnak. Tehát nem külső szállításokról van szó, hogy egyik helyről a másikra pusztán, hanem akik a kórháznak az ügyfelei, olyan gyerekekről, ugye?
Abszolút, a nálunk gyógyuló gyerekek és családjaiknak a különböző fejlesztésekre, foglalkozásokra, gyógyító terápiákra, szakrendelésekre való eljutását segítik ezek a buszok. És hát, ahogy mondta, a szülők és a gyerekek gyakorlatilag a kampány indulása elejétől kezdve ott álltak mellettünk, és segítették az ügyünket az első lépésektől, tényleges és átütt értelemben véve az első lépésektől az utolsóig végig velünk voltak a gyűjtés során.
Tehát akkor legyen ez az új évnek az egyik jó híre, mert nem tudjuk, mennyi jut majd, de amik megjönnek, azokat legalább becsüljük meg, ezek tényleg nagyon fontosak. Köszönjük szépen a hírünk, aminek kapcsán most beszélgettünk, hogy átadták a Betesda Kórház új speciális járműveit, mikrobuszokról van szó, és ezekről beszélgettünk Kúria Timivel, aki a Betesda Gyerekkórház adományszervezője. Sok sikert kívánunk ez a munkához, és további erőforrásokat, hogy ez még akár szélesedhessen is. Köszönjük szépen!
Mi köszönjük! Boldog évet, minden jót! Viszont
elhessen! Ez csak